Úr Jézus, valóban szinte álomszerű, amikor arra gondolunk és arról olvasunk a Te igédben, hogy mi minden vár ránk. Felfogni nem tudjuk, és mégis a valóság. Hanem köszönjük, hogy arra hisz minket, hogy fantáziálgassunk róla bátran. Próbáljuk elképzelni, milyen lehet majd, amikor tényleg találkozunk veled. És onnantól már nem lesz több sírás, nem lesz több fájdalom, nem lesz több betegség. Nem lesz szükség, kivéve egy, csak rád fogunk vágyni, nap mint nap. Köszönjük, hogy nagyon jót terveztél, és köszönjük, hogy ezzel arra hívsz minket, hogy bátran, reményteljesen nézzünk a jövőbe. Sőt, nézzünk a mindennapokra. A mai napra, amikor ma nehéz és küzdelmes, akkor is tudjuk, hogy ez nem lesz mindig így. És Te nagyon jót terveztél. És benned bízhatunk, mert a Te szavad igaz, és a Te szavad megbízható. Fenséges a Te neved, dicsérünk Téged. Imádkozom, hogy áldj meg minket, hogy legyen nyitott a szívünk ma reggel. És legyen nyitott a fejünk. És szólj hozzánk, szólíts meg minket a Te igéd által, Jézus nevében. Amen. A gyerekeket elküldenénk gyerekórára.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó látni mindenkit a reggel a kávézóban, és különösen nagyon örülünk azoknak, akik először vannak itt ma reggel, mindig újak vannak, és mindig nagy öröm nekünk, amikor újak vállalják és eljönnek a gyülekezetünkben, tehát remélem, hogy nagyon jó. Fogjátok érezni magatokat ma reggel is. Ma reggel folytatjuk a sorozatunkat, amely az a cím, hogy miről szól a Biblia, és igyekszünk kifejteni, hogy a Biblia miről szól, az elejétől a végig, és mi annak az üzenete az egész Bibliának. És ugye január óta benne vagyunk ebben a sorozatban, de nagyon hamarosan fogunk befejezni, sőt, ez az utolsó előtti tanítás erről a témáról, de egy hét múlva befejezünk ezt a sorozatot, hogy miről szól a Biblia. És amikor elkezdtünk, nagyon lelkes voltam, és most is nagyon lelkes vagyok, és nagyon örültem ennek az egész sorozatnak, azért, mert szívügyem, nagyon nagy szívügyem, hogy mindannyiunk megértsük a Bibliának az egész története, és annak az üzenetje, hogy ezt megértjük, és tudjunk ezt képviselni a világban. Hiszem, hogy ennél fontosabb nincs. Hogy megértsük az Istennek a metanarratívát, hogyan értelmezi az egész világot, mi a valóság, és azt el tudjuk mondani másoknak, hogy ők is higgyenek az Úr Jézus Krisztusban. Mielőtt befejezünk ezt az utolsó leckét, szerintem itt van az ideje, hogy kicsit röviden, nagyon röviden összefoglalom a 10 ígéretet, amit az Isten tett az Ószövetségben. Dávid, kérlek, hogy segíts nekem, léptessél velem. Nagyon sok lesz a léptetés, nézd meg az elsőt. És sok ilyen nyomni kell folyamatosan, azaz. Most az jó, oké. Okay. Tehát sok lesz a nyíl, jó? Tehát gyorsan kell csinálni. De ez az első, és itt is megállunk egy picit, mert ez az első ígéret a 10-ből, és ez a legfontosabb az egésznek. Ez az alapja az egésznek. Ha mi ezt megértjük, akkor a másik 10 helyre fog jönni, és meg fogunk érteni, hogy az Ószövetségben a 10 ígéret hogyan teljesedtek be Jézus Krisztusban és az ő evangéliumában. Amikor Isten megígérte a zsidóknak, hogy helyreállítom őket, mit értett azzal? Az, hogy 70 év után visszahozta őket a földre, de ez az ígéret arra szólt, hogy Isten majd helyreállítja az ő népét Jézus Krisztusban. És az evangéliumában nézzük meg, hogy az új szövetségben hogyan teljesedett be. Ez a fiúság evangélium. Ez a lényeg az egésznek, hogy Isten lett az atyánk. És mi lettünk az Istennek a gyermeke. Ő helyreállította mi kapcsolatunk Istennel. Krisztusban. És ezen múlik az összes ígéretek, hogy ezt megértsünk, amit Isten ígért nekünk. És mellette a második és a harmadik ígér, hogy ő megbocsátja az összes bűnünket, és igazá tesz minket Jézus Krisztusban, az ő gyermeké. Nézzünk meg, hogyan megy tovább. Mi az, amit már láttuk, az, hogy Isten azt is ígért az ő népének, hogy összegyűjti őket. Elküldi a jó pásztort, aki összegyűjti a nyájat. És azt látjuk az új szövetségben, hogy Jézus Krisztus ezt vállalta, én vagyok a jó pásztor. És összegyűjtöm az én népemet, a zsidók és minden nép, és ők lesznek a nyáj. És ez az egyház. Isten, Jézus Krisztus összegyűjtött a népét mindenhol a világban, és ez az egyház. Ez volt az ötödik ígér. Nézzük meg a következő ígért ebben a táblázatban. Isten azt is ígért nekünk, hogy gondoskodik rólunk. És azt is ígért az ő népének, hogy legyőzi az ellenséget. Elküldi a királyát. Ez is feldolgoztuk, hogy Isten elküldte a Dávid fiát. Jézus Krisztus, látjuk, hogy ő a király. Jézus Krisztus az, aki uralkodik. Jézus Krisztus legyőzte az Isten ellensége, kiderült, hogy az ősi ellensége, a sátán. És azt látunk, hogy Krisztusban ez beteljesedett, Dávid, beteljesedett Krisztusban, és Krisztus adott nekünk egy elhivatást, hogy mi is uralkodjunk és képviseljünk Krisztus ebben a világban. Erről szólt a múlt heti prédikációt. És ebben látjuk, hogy itt van az egyéni identitásunk, itt van a közösségi identitásunk. Dávid, gyere! És akkor ez a kozmikus valahogy az oda ment a közepén, de nem baj, ez a kozmikus része a missziónak, a közösség a közepén van. Tehát ez volt az ígéret, de lépjünk tovább, nézzük meg, hogy mi más eddig dolgoztunk fel. Az Isten azt is ígért nekünk, hogy egy új szívet ad nekünk. Elküldi a Szent Lelket az Ószövetségben. És azt látjuk az Új Szövetségben, hogy ez meg is történt, elküldte a Szent Lelket, és ez az újjászületési evangélium. Ez az egyetlen, ami mi tapasztaljunk, és átéljünk. Hogy igen, ez az Isten bennünk lakozik, és mi ezt átéljünk. Ez egy szubjektív valamit. De azt is, Isten azt is ígért nekünk, az Ószövetségnek, az ő népének, hogy új templomot hozok létre. És ez az új templom, ez pompásabb lesz, mint Salomonnak a temploma. És azt tudjuk, hogy milyen lett ez az új temploma. Jézus Krisztus azt mondja, az én testem az én templomom. És Jézus Krisztus kezdte beszélni gyülekezetekről. Arra kezdte beszélni, hogy ő a feje, és mi vagyunk a testek a tagjai. Vagy úgy is lehet mondani, hogy ő a sarokkő az Isten templomának. És mi vagyunk az élő kövek ennek az új templomának. Ilyen az Isten elképzelése, hogy milyen a gyülekezet, és erről is beszéltünk. És a tizedik ígéret, amit ma fogunk feldolgozni, az, hogy az Isten az Ószövetségben azt is ígérte az ő népének, hogy egy új eget és egy új földöt teremtek. És ez az ígéret hogyan teljesedik be az új szövetségben? Mit gondoltok? Azt fogunk látni, hogy az új eget és az új föld ígérete Isten arra hív minket, hogy misszionáló gyülekezet legyünk. És az első látása, hogy ezek két dolog hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Erről lesz szó a mai prédikációban. Hogy az Isten a terve, hogy ő felújítja ezt az egész világot, és ő minket be akar vonni ebben a megújítási munkában. De erről lesz szó a mai reggelen. Hogy miből áll egy misszió gyülekezet. Kálmán beszélt erről. Sokat szoktunk ezt említeni, hogy a sarokkő gyülekezet, mi egy misszionáló gyülekezet vagyunk. Tehát mit értünk az alatt? Mi a lényege egy misszionáló gyülekezetnek? Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő segítsen nekünk, hogy megértsük ezt az ígéretet, és ez hogyan vonatkozik ránk, mint misszionáló gyülekezet. Imádkozunk. Mennyi atyánk, szeretnénk elcsendesedni most a te jelenlétedben, a te trónod elé, és ezen a meleg nyári napon szeretnék kérni különös kegyelmet tőled. Segíts nekünk, hogy tudjunk megérteni a te ígéret, és szeretnénk kérni, hogy megértsünk azt, amit te szeretnél mondani nekünk ma reggel. Nagyon kérlek, hogy tereld a mi figyelmünket, de rád, de ígédre, hogy megértsünk a de akaratod a mi gyülekezetünk, a mi kis sarokkő gyülekezetünknek. Mi a te terved velünk? Mire hívsz minket? Úr Jézus, nagyon szükségünk van rád. Látod, hogy nekem mennyire szükségem van rád, hogy elmondhassam mindazt, amit rám bíztál, hogy érthető legyen mindenki számára. Bevallom, hogy nem ér, úgy érzem magamat, hogy ezt meg tudom csinálni ma reggel. Nagyon kérek, hogy így légy velünk. Kérünk, hogy de szólj hozzánk. Engedj, hogy lássunk tégedet, de dicsőségedet, és a tervednek a gyönyörűségét, és mi a mi kis szerepünk ebben. Kérünk, így szólj hozzánk, légy velünk, áld meg minket saját magaddal. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor kezdjünk az Isten ígéretével az Ószövetségben, ahogy eddig kezdtünk. Mindig feldolgozunk, hogy Isten mit ígért az Ószövetségben. Hát a zsidók, ők három ígéretet vártak egyszerre. Az, hogy az Isten elküldi a királyt, a Dávid fia, aki ő elhozza az Istennek az ítéletét az ellenségek fölött, és utána majd újra teremti a világot. Ők látták ezt a három ígéret, hogy egyszerre fog beteljesülni. Nézzük ezek, mert rengeteg ígéret lehetne idézni, három rövidet választottam. Ézsiás 11:10. Azon a napon Isaja gyökereihez, tehát Dávid fia, fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz. Tehát Isten elküldi Dávid fiát, és ő lesz a király, aki uralkodik mindenek fölött. Azt is látjuk Ézsiás 51-ben, Isten ítéletet napot ígért. Közel van igazságom, jön már a szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, a szabadulásokat az én karomtól várják. Emeljetek a szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha. A lakói pedig egy úgy elhullnak, mint a legyek. Tehát Isten ígérget egy ítéletnap, ami az egész világra vonatkozik. Nem csak az ő ellenségei az emberekre vonatkozik, az egész világra vonatkozik. És Ézsiás 65-ben, mert egy új eget és egy új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek. Senkinek sem jut eszébe. Ezért örvenjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel, a farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát teszik, mint a marha. Tehát Isten már az Ószövetségben beszél az új világról, hogy milyen lesz az új világ, amit az Isten fog megteremteni. És nagyon-nagyon más lesz, ugye a farkas a bárányjal együtt legel. De, és mi lett ezek az ígéretekkel? Hát az Ószövetség befejeződött. Soha nem jött el a nagy király, aki uralkodik az egész világ fölött, és nem hozta az ő ítéletet az ellenség se világ fölött, és az Isten nem hozta az új világot. Tehát egyik ígéret sem teljesedett be az Ószövetségben. És a zsidók azt gondolták, hogy ők csalódtak Istenben. Csak az Istennek teljesen más volt az ő elképzelése, ahogy ő akarta, vagy akarja ezeket beteljesíteni, ezek az ígéreteket. A zsidók olyan utolsó napban reménykedtek, ahol az Isten ítéletet tart mindenek fölött. De Isten helyette ő elhozta az utolsó napokat. Jézus első jövetel és a Jézus második jövetel között. Tehát elhozta az utolsó napok. Tehát az ítélet és a felújítási munka nem történik hirtelen egy napon, hanem egy folyamat lesz, ahogy az Isten hozza az ő újítás a világnak. Tehát amikor Jézus Krisztus eljött, akkor mindent elkezdett újulni, és nagyon kicsiben kezdett megújulni. Jézus Krisztus elkezdett szolgálni, ugye, és sok csodát tett, és kezdte meggyógyítani az embereket. És amikor keresztelő János börtönbe került, kétségben esett. De vagy a Krisztus, de vagy a Messiás, ezt nem értem az egészet. Mert nem volt ítéletnap. Keresztelő János is várta az Istenek az ítélet. Hol van az ítéletnap? És kétségben esett. De vagy az? És Jézus a következőt mondott neki Lukács 7-ben. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, és vigyetek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sántak járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És ez a válasz megnyugtatta Jánost. Igen, Jézus mondja neki, én vagyok a Messiás. És minden elkezdett megújulni, csak nem, ahogy a zsidók elképzelték. Kicsiben, nagyon kicsiben kezdett megújulni ez a világ. És János, az ítélet nap az még hátra van, kicsit a sorrend fordítva van egy kicsit. Tehát úgy, mint az Isten országa, ami kicsiben kezdődött, mustármag, élesztő, múlt héten erről beszéltünk. De a végén hatalmasra fog nőni. Isten ugyanazt mondja, Jézus ugyanazt mondja erről, hogy a világ kicsiben kezd megújulni, de az ítélet nap az még hátra van, és ez a megújulási projekt az majd nagyra válik a legesleg végén. Az Új Szövetség úgy beszél Jézus felújítási munkáról, hogy ez Jézusnak a végső célja. Erre megy ki az egész Jézusnak a tervének, hogy ő felújítja az egész világot. Nézzük meg Efézus 1:9, teológusok szoktak erről versről nagyon sokat hivatkozni. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentette ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön. Teológus szoktak beszélni, hogy ez a végső cél Jézus Krisztusnak, hogy egybe foglal mindent Krisztusban. De ez mit jelent egybe foglalni mindent? Hogy lenne ezt másképpen kifejezni? Hol beszél más helyen erről a célról? Hát nézzük meg Kolosszai 1:19, majdnem Pál ugyanazt mondja. Mert tetszett az egész teljességének, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent. A földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Tehát Jézus Krisztus a világnak a megváltója. Nem csak az emberekre vonatkozik. Isten megváltási terv sokkal nagyobb és tágosabb annál, hogy csak egyéni emberek megtérnek. Isten szeretne megváltani és megbékéltetni az egész világot önmagával. Tehát a növények, a hegyek, az állatok, az egész teremtett világ erre várja, hogy Jézus Krisztus megszabadítja őket a bűn ítélettől és átkától. Nézzük meg egy pár verset erről. 97. Zsoltár. Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Vagy a 98. Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, Zsoltárt énekeljetek, harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a föld kerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Tehát nem azért tapsoljanak a fák, hogy jöjjenek el és ítéljenek minket, és pusztítson el minket. Nem, ítéljenek a világot, és tisztítson meg minket. Azért tapsolnak a fák, várják a királyt, aki hozza az ő ítéletét. De kedvenc versem a Róma 8, ami segít minket megérteni, hogy mit jelent, hogy Krisztus akarja az egész világot megváltani. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatok ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvarogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetette alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtózik és együtt vajudik, mint ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, aki a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, a testünk megváltására. Tehát Jézus csak a végső és tágas célja vagy terve az, hogy megszabadítsa és felújítja az egész bűnben esett világ. Az egész. Így mondja Jézus az utolsó könyv a Bibliában, a Jelenések könyvében. És maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ime, újjáteremtek mindent. Jézus mondja, én fogom újjáteremteni mindent. Mit jelent újjáteremteni? Az angol nyelven annyit mond, hogy He will make all things new. Nincs már ez a teremtés, hanem minden újjá lesz téve. Sokan azt gondolják, hogy Jézus először elégeti a világot, és utána egy vadonat új világot fog létrehozni, megteremteni. Mit gondolok? Mit gondoltok erről? Nehéz, mert a Biblia nem egyértelműen beszél erről, hogy vadonat új lesz, vagy fel lesz újítva. Inkább én arra hajlok, én abban hiszek az, hogy az Isten, ami jónak látott, amit eredetileg megteremtette ezt a világot, ezt a gyönyörű világot, és azt mondja, hogy ez jó, hogy ezt fogja elítélni úgy, hogy tüzen keresztül le fogja égni a bűn, ami felhalmozódott, és megtisztítja ezt a világot. Ez a történelmi hitvallás a reformátusok világszerte. Tehát tűnivel szoktunk erről beszélni, hogy a mennyben lesznek állatok? Mit gondoltok is? Sokan nem lesznek állatok a mennyben. De mit olvastak az Ószövetségben? Ott lesz a farkas és a bárány egymás mellett fognak legelni. Tehát ott lesz nem csak macskák és kutyák, mindenféle állat lesz a mennyben. És egymás mellett fognak játszani egymással. Így bíztat minket az Ószövetségben. Várhatjuk egy nagyon fizikális világ. Hogy ugyanez a világ lesz, azt nem tudom. De csak ennél szebb lehet az egész, és csodálatosabb lesz, mint ez. És ez a világ nagyon, nagyon csodálatos. Tehát az Úr Jézus Krisztus felújítási terv az egész világra vonatkozik, és ez egy lassú folyamat, aminek kicsi volt a kezdete, amikor Jézus Krisztus először eljött, és majd hatalmasra fog nőni, ameddig ő visszajön a végén. És ezt adja a kontextust annak, hogy milyenek kellene lenni egy misszionáló gyülekezet. Tehát magyarul mi a mi helyünk ebben a Krisztusnak a felújítási munkában. Isten csak az ő népével együtt hajtja végre az ő megújulási tervet. Nekünk adta az Isten országának a kulcsát. De az Istennek nincs B terve. Mindig gyülekezetekben gondolkodik, mint fő eszköz, hogy megvalósítsa az ő tervét, az ő célját. Jézus terve valójában felújítani mindent, de nem jelenti azt, hogy nekünk, mint gyülekezet kell mindennel foglalkozni. Ez egy nagy kísértés. Jézus minden akar felújítani, de nem arra hívott minket, hogy mi a politikával foglalkozunk. Egyáltalán nem. Nem hívott minket, hogy mi próbáljunk felújítani a Hollywood filmipar, vagy hogy felújítjuk egy társasházat, vagy mit tudom én. Ő gyülekezetre hívott minket. Ez a mi feladatunk. És vigyázzunk, hogy csak ezzel foglalkozunk, és nem mással. Múlt héten arra beszéltünk, hogy Jézus egyénileg hivatást adott nekünk, hogy képviseljünk Krisztus mindenhol a társadalomban, hogy uralkodjunk. De mint gyülekezet nem erre hívott minket. Mint gyülekezet a Biblia nagyon konkrétan leírja, hogy mi a mi feladatunk, hogy nekünk mivel kellene foglalkozunk. Hiszem, hogy Jézus arra hívott minket. Ha akarunk eszköz lenni Jézus megjólási tervében, akkor Jézus arra hívott minket, hogy szaporodjunk. És ez a testvér téma, uralkodjatok és szaporodjatok. És mint gyülekezet hívott minket, hogy mi szaporodjunk. Ez a mi küldetésünk. Most hogyan szaporodunk, mint gyülekezet? Kétféleképpen. Szeretem az angol nyelven one by one. Azt nem tudtam lefordítani a fejemben magyarul, hogy mit jelent one by one. De amikor egy ember megtér, kereszténé válik, újjászületik, akkor mi szaporodunk. És amikor ez a gyülekezet közösségileg plantál egy másik gyülekezetet, akkor mi szaporodunk. És az Isten erre hív minket, hogy ezzel koncentráljunk, ezzel foglalkozunk. Ez a mi hivatásunk. Hogy emberek megújulnak, és egyénileg, és közösségileg mi szaporodunk így. Tehát minden gyülekezet ezzel kellene kitűzni, mint fő cél. És így úgy fog tűnni, hogy kicsi ez a munka, hogy egyéni emberekkel foglalkozni. De hiszünk ebben, hogyha minden gyülekezet ezzel foglalkozik, akkor kicsiben kezdődik ez a munka, hogy egy ember megtér, egy gyülekezetet plántál, de Krisztus megígéri, hogy majd a végén hatalmasra fog nőni, és ellepheti egy egész társadalmat, és megváltoztatja, újjá születheti egy egész társadalmat. Erről van itt szó. Tehát, mint gyülekezet, hogyan csináljunk ezt? Nézzük meg, hogy Jézus milyen konkrét feladatokat adott nekünk ebben a megújulási munkában. Tehát, milyen szolgálatot bízott egy misszionáló gyülekezetnek. Most nézzük ezeket meg. Most én csak sajnos az idő miatt, én csak röviden fogom tudni ezeket említeni és átmenni. Csak szeretném mondani, hogy minden lelkész, aki ezzel foglalkozik, a Rick Warren címkére, mindegy nagy egyetértés van, hogy ez a öt fő cél kellene lenni minden gyülekezetnek. Minden gyülekezet ezzel kellene foglalkozni. Miért? Hát azért, mert az első gyülekezet Jeruzsálemben, pünkösd után ezt csinálták. És gyönyörűséges volt. És mi már erről beszéltük, amikor beszéltünk a pünköstről. Hogy amikor az első gyülekezet fellépett a világ színpadra, hogy mennyire gyönyörűséges volt az a gyülekezet, és az emberek csodálták, wow, ez volt az Isten elképzelése, hogy milyen lesz az ő népe. Abcsa 2-ben olvasunk erről a lenyűgöző gyülekezetről. És a Biblia bíztat minket, hogy minden gyülekezet ezeket kellene csinálni. De nem beszél arról, hogy hogyan kellene ezeket csinálni. Sőt, a Biblia rengeteg szabadságot ad nekünk, és emiatt minden gyülekezet ugyanazt csinál, de nagyon másképpen néz ki. Tehát az a kérdés, hogy mitől függ, hogy a gyülekezet hogyan csinálja ezek a szolgálat. Mitől függ, hogy a gyülekezet hogy fog kinézni? És a Biblia bíztat minket megint, hogy a helyi társadalom szerint építsünk fel a gyülekezetet. Mivel a misszió a társadalom felé irányul, Isten arra hív minket, hogy úgy csináljunk egy gyülekezetet, hogy ne legyen idegen azoknak, aki abban a társadalomban élnek, akik még nem keresztények. Tehát a társadalom egy nagyon meghatározó szerepe van, hogy hogy néz ki az a gyülekezet. És amikor figyelembe veszünk a nem keresztényeket a társadalomban, amikor tervezünk a mi gyülekezetünk, hogy milyenek akarunk lenni, ez úgy hívják, hogy kontextualizáció. Ez a kontextualizáció. És a kontextualizáció miatt a kereszténység mindig tudott másképpen kinézni és beilleszkedni, amikor megjelenik egy új társadalomban. A kereszténység mindig tudott másképpen berendezni egy társadalomban, átformálódni. A kontextualizáció, tehát a kontextualizáció a legfontosabb eleme egy misszió gyülekezet. Tehát misszionáló gyülekezet attól misszionáló gyülekezet, mert alkalmazza ezt a kontextualizációt. Tehát ma reggel nézzük meg gyorsan, hogy hogyan akarjuk ezt az öt célt megvalósítani, amikor mindig a kontextualizáció a szemünk előtt van. És ez a mit jelent misszionáló gyülekezetnek lenni. Nézzük meg az elsőt. Az evangéliumot hirdetni és a kontextualizáció. Isten arra hív minket, hogy az evangéliumot úgy hirdetjük, hogy ne csak a keresztények megértsék, hanem úgy hirdetjük az evangéliumot vasárnap reggel, hogy mindenki értheti, aki belép az utcára, megérteni, hogy miről van itt szó. És ha jól hirdetjük az evangéliumot, akkor a keresztények megnövekednek, felnövekednek az ő hitükben, és a nem keresztény ember az megtér. És ez Pál, ez mindig volt az ő alapel. Nézzük meg, ez egy kicsit hosszú az a vers, de megéri, mert Pál nagyon hangsúlyosá teszi azt, hogy akihez beszél, az teljesen meghatározza azt, ahogyan mondja az evangéliumot. 1. Korintus 9. Nézzük meg. Nem megy. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanál lettem, mint a zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt. Hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek olyanál lettem, mint aki törvény nélkül, pedig nem vagyok én az Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. És akkor azt mondja, az erőtlenek erőtlené lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindené lettem, hogy mindenképpen megmentsem némieket. És ez a mi fő kérdésük, mint gyülekezet. Milyen a magyar ember? Hogy lehet elmondani az evangéliumot a magyar embernek, hogy a magyar ember megértse az evangéliumot? Ez amit jelent kontextualizálni az igéhirdetés Magyarországon. Mi az, ami fontos a magyar embernek, hogy ő értse? Mi az a nyelvezet, amit a magyar ember használ, hogy megértse az evangéliumot? Ez a mi reményünk, hogy hirdessük az evangéliumot, mert az Isten bíztat minket, amikor hirdetjük az evangéliumot, akkor életet megváltoznak. Első Péter így mondja. Tudjunk lépni egyáltalán? Aha, jó. Péter ezt mondja. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Hogyan fognak az ember újjá születni? Hogyan megújulnak, amikor mi hirdetjük az evangéliumot, és a Szentlélek jön, és egy csodát művel. Újjá szüli az embert az ige hirdetésen keresztül. És másik Korintus 5.17, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. És mi így szaporodunk. Egy ember, one by one, egyéni emberek megtérnek, és így a Krisztusnak a megújulási terv véghez megy, amikor egy valaki megújul, újjászületik. Nézd meg a másodikat. Hogyan végezzünk el a második célunk, hogy dicsőítsünk az Istent? A dicsőítés az Istennek, az Isten imádása, amit az előbb csináltunk, ez is egy misszió. Tehát Isten arra hív minket, hogy olyan énekeket énekeljünk, ami nem idegen az emberektől, akik a társadalomban vannak. Isten biztat minket, hogy a stílusunk, hogy olyan stíluson választjunk ki, amit az emberekhez közel áll, hogy nagyon igényes és szép legyen. Zsoltár 96. Zsoltár így mondja. Beszéljétek el a dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek Istené csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Az Isten arra hív minket, hogy dicsérjünk Istent, mint keresztények, de úgy dicsérjünk őt, mint a népek előtt vagyunk. Mintha itt vannak nem keresztények, és ők is élvezik. És az Isten dicsőítés nagyon fontos szerepe van az életünkben. Mert egy harc folyik a világban, hogy kit fogsz te imádni. A bálványokat fogsz imádni, akkor elveszel. A bálványok tönkre tesznek. És amikor mi beülünk ide, a mi szívünk, azzal a kísértése van, hogy mi imádjuk a világi bálványokat. És csak tudunk igazán elcsendesedni, és megszabadulni a bálvány hatása, amikor mi az Istent imádjuk. És az Isten azt úgy biztat minket, hogy csináljuk ezt úgy, hogy mindenki tudjon beülni. Mindenki tud lecsendesedni az a szívében az Isten előtt, és megszabadulni a bálványoktól. Harmadik, mi volt a harmadik? Az öt, közösségben élni. És közösségben élni, ha megnézzük a kontextualizáció, akkor ez is egy misszionárius cél, misszionáló cél. Közösségben élni, nem ugyanazt jelenti, hogy közösségben járni. Ugye Isten arra hívott minket, hogy mi szeretett közösségben éljünk egymással, hogy egymásért imádkozunk, mi egymásnak a szükségletekre tudjunk, egymást segítsünk. Ez Isten ilyen közösségre hívott minket, hogy közösségben éljünk egymással. És Jézus hozzáteszi azt, hogy a világ így fogja tudni, hogy ti vagytok az én tanítványaim, mert szeretitek egymást. Magyarul a mi közösségünk. Az se a végső cél, a közösség is egy eszköz annak a magasabb célnak, hogy mások lássák. És mi is ez feltételezi rólunk, hogy a világ látja a mi közösségünket. És a közösségünk is egy misszionáló cél. Galatai 6.2. Egymás terhét hordozátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Vagy Galata 2.10, csak azt kértek, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, és az, amit igyekszem is megtenni. Tehát Isten, Jézus bíztat minket, hogy szeressük így egymást, és engedjük, hogy a világ lássa ezt, és tudják, hogy mi vagyunk Krisztusnak a tanítványai. Tehát ez volt az első három cél. És olyan könnyű lenne itt kicsit megállni. Tök jó, igét hirdetjük. Isten imádjunk, közösségben éljünk, testvéri szeretetben éljünk, és ez nagyon-nagyon jó. De itt van egy nagyon nagy kísértés, hogy itt megállunk. Mert ez még nem az egész. És itt megállni, ez egy nagyon jó dolog, de ez Isten arra hív minket, hogy többet csináljunk. Így, amikor hívjunk magunkhoz embereket, akkor olyanok vagyunk, mint egy kórház a fronton. És sokszor erről beszélünk. Hívjuk meg embereket ide, mert kint a világban zajlik egy háború. És az emberek jöjjön ide be, és nyugodjanak meg ebben a kórházban, gyógyuljanak meg. De a jó gyülekezet nem a végső cél. A jó gyülekezet az csak az eszköz. És az Isten hív minket, hogy menjünk tovább. Teljesítsük a negyediket és az ötödiket, hív minket a harcra. És ez amit jelent nagykorú gyülekezetnek lenni. Amikor igen, belépjünk a negyedik és az ötödik célba, amire hív minket. Tehát nézzük meg a negyediket. A diakónia. Tehát legyünk áldás mások számára. És a mi gyülekezet még gyerekcipőben jár. Megvannak a diakonosok, és igyekszünk ezt csinálni. Diakónia nem azt jelenti, hogy egymást szeretjük, és egymást segítsünk. Ez a közösség. A diakóniai szó kifejezetten arra beszél, hogy mi másokat akarjunk segíteni. Nagyon sok igevers lehetne itt erre használni. Én csak az egyiket hozom, a Jakab 2-t fogom hozni itt. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, ha van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözheti-e ez ilyen hit, ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Ez Isten arra hív minket, hogy a mi hitünk megnyilvánuljon tettekkel mások felé. Ez Isten meg fog áldani minket. Ez meg van ígérve, de ez Isten arra hív minket, hogy adjunk ezt tovább másoknak. Hogy említsem itt egy illusztráció, itt a holt tenger. Mit tudunk a holt tengerről? Mitől holt, mitől halott a holt tenger Izraelben? Mi ez a halott tenger? Hát azt tudjunk, hogy a víz befolyol a holt tengerbe, élő víz bejön a holt tengerbe, de ott megáll, stagnál, mert a holt tenger nincsen kifolyó. Az élő víz nem tud kifolyni rajta, és emiatt a holt tengerben minden kezd meghalni, meghalt. És sóvá válik a víz, nem jó semmire, emiatt holt tenger. És a gyülekezet ugyanaz a veszély fennáll, hogy kapjuk az igét, kapjuk az Isten áldást, ismerik az Istennek a kegyelmét. Az ő áldása rajtunk van, élvezzük a közösséget, dicsőítsük az Isten, minden itt van, de nem adjunk tovább. És az Isten bíztat minket, ezt ne csináljatok. Adjatok tovább, diakóniai munkát végezzetek. És az ötödik, és ezzel befejezem, a misszió. És kifejezett a misszió, úgy használjuk ezt a szót, hogy mondjuk el másoknak a jó hírt úgy, hogy megértsék, és ez a kontextualizáció. És hogy lehet ezt legjobb módon csinálni? Ebben a világban, ebben a posztmodern világban, amiben élünk, és arra hív minket, hogy beszéljünk emberekkel, és először próbáljunk megérteni, hogy ők miben hisznek. Mi az ő világnézetük? Ők hogyan értelmezik ezt a világot? Ez az én kedvenc témám. Most nemrégen jöttem vissza Németországból, ahol 2 hétig ezt tanítottam. És szembesültem olyan szkeptikus emberekkel, amivel nagyon ritkán lehet találkozni. Olyan szkepticizmussal szembesültem, és ez ellepte ezt a világot. Mi történik a mi világunkkal? Az emberek echo chambersben élnek az életüket. Mit jelent echo chambers? Amikor felmész a Facebookon, és csak azokat az embereket hallod, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint te. Magyarul az emberek kialakították maguknak az ő saját kis világuk, mert ők jól érzik magukat ebben a világban. És az emberek így élik az életük, nem akarnak más emberekkel foglalkozni, akik másképpen gondolkoznak, akik másképpen látják a világot, és az emberek ebben a kis buborékban élik az életüket, és kialakítják a saját valóságot. És azt látom, hogy a szkeptikus emberek Nyugat-Európában kétségbe vonják az egész kereszténységet. Nem hisznek benne. Azt gondolják, hogy Isten tévedett, amikor ő létrehozta ezt a világot. Ez nem egy jó világ, ez egy szörnyű, sötét világ. És most Isten arra hív minket. És így fogunk befejezni, ahol kezdtük. És azért csináltuk ezt az egész sorozatot, hogy mindannyiunk ebben a gyülekezetben képviseljük az Isten Bibliát. Hogy tudjunk, hogy miről szól a Biblia. Mi ennek a fő üzenete. Hogy megértsük ennek a keresztény világnézete, és tudjunk ezt képviselni, megérteni, és másokkal beszélni erről, hogy miről szól a kereszténység. Azért is csináltunk ezt az egész sorozatot. Erről szólt ez az egész sorozat, hogy mi egy misszionáló gyülekezet legyünk, hogy mindenki tudja, miről szól a Biblia. érti az egészet, mint egy nagy története, és el tudja mondani másoknak, hogy mi az Isten elképzelése ennek a világnak. Isten erre hív minket. Erre hív minket ebben a megújulási munkában. És ez a munka ez nagyon lassú lesz. De ha jól csináljunk ezt az 5 feladatot, hogy emberek megtérnek, egyre többen vagyunk, plántálunk gyülekezeteket, akkor hiszünk, hogy ennek hatalmas nagy vége lesz. És ez a Jézusnak a terve, ameddig ő nem jön vissza. És mi nagyon jól tudjunk, a vége a történetnek. Máté 24-ben azt olvasjunk, és az Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyosságul minden népnek, és akkor jön el a vége. Jézus erre hívott minket, hogy legyünk egy misszionáló gyülekezetet. Hirdetjük az evangéliumot itt, Budapesten, hogy az egész város megújuljon. Ez a cél. Nem a gyülekezet a cél, a gyülekezet az eszköz. Annak a végső célnak, hogy jobbá tegyük a világot, azt a városot, szeretjük a várost. És amikor mi, az Isten arra hívott minket ebben a kis országban, ebben a kis városban, hogy mi végrehajtjuk ezt az ő tervét, az ő megújulási tervét. És amikor mi ezt végrehajtjuk, és ez megtörténik az egész világban, amikor mindenki meghallott az evangélium, és megtért, akit az Isten hívott magához, akkor jön el a vég. És akkor jön el a nagy ítélet napja, és majd az Isten meg fogja változtatni az világot, és átlépjünk egy másik új világban. Erről szólt ez a prédikáció, hogy mi köze ahhoz, hogy az Isten egy új világot, új eget megígért nekünk, és mi a mi kis szerepe benne ebben, mint misszionáló gyülekezet. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg azt a nagy kiváltságot, amit ő adott nekünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy neked terved van ezzel az egész világgal, és terved van velünk is. Köszönjük, hogy te vagy a világnak a megszabadítója, a megváltója. Köszönjük, hogy minket megváltottad, és most hívsz minket, hogy adjunk tovább, hogy szaporodjunk, hogy egyre több ember megismerjen téged, és hogy egyre több gyülekezet legyen Magyarországon. És Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy úgy, hogy a magyar népnek szüksége van, hogy fizikálisan szaporodjunk, ugyanúgy szükségünk van, hogy lelkileg szaporodjunk. Kérjünk, hogy áld meg ezt az országot, áld meg Magyarországot, hogy ez egy olyan ország legyen, ahol sokan vagyunk. Sokan vagyunk, mint magyarok, hogy nem férünk el, és sokan vagyunk, akik megtértek, akik újjászülettek, és várjunk, amikor te visszajössz, és megújulsz mindent, és készen állunk, mert te már megújítottál minket. Kérjünk, hogy munkálkodjál a mi lelkünkben, hogy minél több ember megtérjen körülöttünk, velünk együtt, és legyél velünk, hogy mi egy nagykorú gyülekezeté váljunk, hogy elvégezzünk a misszió munkát, amire bíztál minket, hogy plántáljunk gyülekezeteket. Úr Jézus Krisztus, segíts minket. Akarunk lenni egy éles eszközöd a kezedben. Kérünk, hogy így áld meg minket, a szent lelkeddel, adj bölcsességet, adj bátorságot a következő lépéshez. Köszönöm, hogy ezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérhetünk. Amen.